Rádió Egyetem. Impact Stratigráfia. Gucsik Arnold előadása. Az ELTE TTK-n 2005. októberében elhangzott előadás felvétele.
Hát akkor jó szerencsét mindenkinek. Én azt tudom bevezetőnek elmondani, hogy talán a legizgalmasabb földtudományi és kozmokémiai nyomozás útjába fogunk elindulni. Végre a geológus, a geokémikus is bele tud szólni a nagy kozmokémikusok világába, ami azt jelenti, hogy egy meteorit kráternek a közvetlen és közvetett hatásait fogjuk majd megvizsgálni. És erre ma már egy új tudományterület épült, amit úgy hívnak, hogy impact stratigráfia. Amint látjátok, a meteorit kráterekhez köthető rétegtan, vagyis velem egyidős 30 év körüli tudományterületről van szó, hát ez még igencsak ilyen serülő korát éli a geológia, az univerzális geológia 160-170 évéhez képest, és a geokémia 120 évéhez képest, de hát reméljük, hogy ennek lesz még folytatása, ugyanis úgy néz ki, hogy az elmúlt időszakban, hogyha lenne Nobel-díj kiosztás a földtudományok területén, akkor bizony az elmúlt időszakban már egy vagy két emberke meg is kaphatta volna az elért teljesítmények alapján. Az impact stratigráfián az elmúlt 30 évben legalább annyi intézet és emberke dolgozott, mint 1960 és 69 között az Apollo programon, tehát ennek a jelentőségét láthatjuk, hogy több mint 16.700 projekt fejeződött be és alakult ki ezen a tématerületen, világon majdnem minden országban. Most szeretnék mindenféleképpen kiemelni egy stratigráfiai egységet, ez a kréta-terciár határ, tehát a 65 millió évvel ezelőtti időszakról beszélünk, és ma már lehet, hogy közhely, de úgy néz ki, vagy azt feltételezzük, hogy egy hatalmas egy meteorit becsapódásnak köszönhető az, hogy kipusztultak a dínók. Na és ilyenkor 80-as éveket idézve, egy kicsikét úgy visszagondolok 1980 június 6-ára, hogy micsoda támadás érhette azt a négy emberkét, aki ezt az elméletet a Science magazin hasábjain megpróbálta igen komoly tudományos eredményekkel és tényekkel alátámasztani. Itt láthatjátok azt a cikket, ami elindította a lavinát. Az Extraterrestrial Cause for the Cretaceous Tertiary Extinction, ami Luis Álvarez, Walter Álvarez, az ő édesapja, aki már akkor Nobel-díjas fizikus volt, Frank Assaro és Helen Michel voltak, akik megpróbáltak egy kicsikét árral szemben közlekedni és mindenféle tudományos téziseket bizonyítani. És ez a cikk nem született volna meg, hogyha nem tették volna fel azt az egyszerű kérdést, hogy a kréta és a harmadidőszak határán tapasztalható tömeges kihalások minek köszönhetőek. Ha egészen visszamegyünk Cuvier korába, a 18. század végéig, akkor ők már kimutatták, hogy egy nagyon gyorsan lezajló, hirtelen kihalásról van szó, amely a szárazföldi és a tengeri élővilágot egyértelműen érintette. És már ezek a kérdések mindenféleképpen foglalkoztatták a földtudománnyal foglalkozó szakembereket, hogy minek köszönhető ez. Először is ugye azt gondolták, hogy egy hirtelen éghajlatváltozás vezetett ahhoz a folyamathoz, hogy a meleget vagy a forróságot kedvelő élőlények kipusztultak mind a szárazföldről, mind pedig a vízből. Aztán voltak olyan elméletek is, hogy a gyors tektonikai, lemeztektonikai változások során a egyes fajok, egyes élőlények nem voltak képesek ilyen gyorsan alkalmazkodni, és ennek is köszönhető a kipusztulás. Akkor a jégkorszak általában mindig is egy ilyen nagy változást szokott okozni, csak épp az a baj, hogy a kréta-tercér határán nem volt globálisan jelentkező vagy fontosságú jégkorszak. vagy elégesedés. Aztán jöttek a kémiai elméletek, túl sok széndioxid, túl sok kén-dioxid került a légkörbe. És legutoljára az 50-es, 60-as évek végén a kréta-terciér határán tapasztalható kipusztulásokra a Tristan de Cunha, azaz egy hotspot, egy forró pontnak a tevékenysége, áldásos tevékenysége révén indul el a Deccan, azaz az indiai szubkontinensnek a Trap vulkáni, vagy bazalt vulkáni tevékenysége, amiről kiderült, hogy gyakorlatilag, ha mai Európa területét nézem, akkor 1 millió év alatt a 10-11 millió négyzetkilométer területet 2 méteres vastagságban borítaná be ez a Trap vulkáni vagy bazalt tevékenység. Ennek volt a közvetlen vagy közvetett hatása is, nagyrészt exogén és endogén, azaz belső és külső erők hatásával próbálták azt bizonyítani, hogy kipusztulás történhetett a kréta-terciér határon, és nagyon sok kérdésre nem kaptunk választ. Az első kérdés az az, hogy ezek a vulkáni, tektonikai, vagy netán a kémiai folyamatokhoz köthető hatások, azok az időben igencsak rövid időn, földtanilag, természetesen földtani korokban nagyon hosszú idő alatt jönnek létre. Pontosabban a hatásokat tekintve hosszú idő, viszont a kihalás itt a kréta-terciér határán rendkívül rövid idő alatt jöhetett létre, úgymond katasztrofikus állapotoknak megfelelő rövidséggel. A katasztrofikus állapot az nem jellemezhető például egy jégkorszak beköszöntével, ami graduálisan, fokozatosan jelenik meg a stratigráfiában, vagy az éghajlatani változásokban. Egy vulkánnak a kitörése, vagy több vulkánnak egyidejű kitörése sem okozhat globális kihalásokat, és éppen ezért az idő az, ami fontos intervallum, és fontos kérdés, hogy ennyi idő alatt az a sikeres faj, ami a dinókhoz kötődik, ami képes volt 100 millió éven át uralni a szárazföldet, a tengert és a levegőt, az egyik pillanatról a másik pillanatra földtanilag pillanatok alatt eltűnik a föld felszínéről. Tehát ezek a magyarázatok a kréta-terciér határán lévő kipusztulásokra sajnos nem elegendőek, és a Luis Alvarez eredeti foglalkozása szedimentológus, tehát ő üledék tannal foglalkozik a Berkeley Egyetemen, Kaliforniában, és ő volt az, aki a 70-es évek végén a kréta-terciér határon tapasztalható kis agyag rétegeket elkezdi az egész világon kutatni. Hozok nektek egy egyszerű példát. Ez tőlünk nem messze, Észak-Olaszországban, Anconától nem messze, egy Gubbio nevű kis falu határán lehet ilyen agyagot gyűjteni. Nézzétek meg, nyugodtan az körbe, Tamás, hogy ebből először még Dániában találtak, aztán később Észak-Amerikában is egyre több ilyen kréta-terciér agyag került elő, és ezeknek megtörtént a kémiai vizsgálata, ami ebben a Science cikkben került publikálása, illetve hát természetesen közlése. Nézzünk meg mondjuk egy ilyen tipikus stratigráfiai egységet a kréta-terciér határán. Gubbio, tehát Olaszország északi részén vagyunk. Teljesen normális ülepedésű, mondjuk zónákról, üledékes körzetekről van szó, mindaddig, ameddig meg nem történt az iridium anomália mérése. Hiszen Luis Alvarez már sejtette, hogy ennek a rendkívül vékony rétegnek az lesz a legfontosabb jellemzője, hogy tele lesz extraterrestrikus, vagyis idegen anyaggal. Egyébként csak úgy hozzáteszem, hogy Luis Alvareznek Gubbio mellett van a nyaralója Massignano-ban. Ez abszolút tudománycentrikus világ. Massignano az egy elnéptelenedett falu, olasz falu, ahol a Luis Álvarez, Walter Álvarez, Assaro, Montanari, Köber, Claes, Smith, azok a nevek, akik gyakorlatilag a Kréta tercier határán történt kipusztulással foglalkoztak a 80-as évek elején, és így lettek világhírű tudósok. Megvették ezt a 26 házból álló kis falut, és felépítettek maguknak egy ilyen scientific community-t, egy ilyen kis tudományos csapatot, és egyébként akik ezzel a témával szeretnének foglalkozni, azoknak biztosítanak egy kis laboratóriumot, meg szállást, meg éttermet, meg minden ilyen kiszolgáló egységet. És ha visszatérünk ezekhez az adatokhoz, láthatjátok, hogy úgy az iridiumon kívül a különböző ritka földfémek, vagy egyéb más sziderofil elemek nagy része normális elrendeződést, vagy mondjuk ezen az ábrán elhelyezkedést mutat, egy kivételével, az pedig az iridium lesz. Tudjuk, hogy az iridium az a naprendszer összeállása során már igen nagy mennyiségben részt vesz a planetizmálók, tehát a bolygócsírák kémiai összetételében, ezért a földbe csapódó kozmikus testeknek a nagy része is nagy mennyiségű iridiumot tartalmaz. Az iridium ebből a szempontból egy fontos indikátor elem lesz, ami azt feltételezi, hogyha geokémiai vagy kozmokémiai szempontból egy rétegben nagy mennyiségű iridiumot találok, akkor mindenféleképpen nem kizárólagos, de fontos bizonyítéka lehet egy meteorit becsapódása, még hogyha az netalántán a légkörben felrobbant, úgy, mint a Tunguszka típusú meteorit. A következő ilyen, mondjuk fontos földtani profil az Dániában található, ugyanis 78-ban kezdődött el ez a munka, Gubbio formációval, egyébként egy Volkswagen kis busz béreltek, és körbejárták vele a fél Európát, tudván, hogy hol van Kréta tercier határ, és azokat a kis buszban spontán kialakított kis laboratóriumban kezdték el vizsgálni, úgyhogy ott aludtak az erdőben, a hegyek között, a fák között, nem volt semmi probléma. Hát majd remélem, hogy majd ti is ilyen elszánt geológusok lesztek, hogyha majd kutatni kell egy ilyen érdekes dolgot. Ez az úgynevezett Steven Klint, ez egy tengerparti terület Koppenhágától 110 kilométerre nyugatra, és itt is láthatjuk gyakorlatilag a Kréta tercier határán lévő kis, vékony, 1-2 cm-es agyag réteget. Ez lesz a második fontos ilyen Kréta tercier határ. És itt is megmérték az iridium csúcsokat, pontosan az iridiumnak az arányát. Ugye egy fecske nem csinál még nyarat, tehát a Gubbio mérések alapján még nem nagyon lehetett leszűrni azt, hogy ez egy meteoritnak a közvetett nyoma, hanem megpróbálták azt egy újabb szekcióval, pontosabban egy újabb feltárással alátámasztani, és így jutottak el Tunéziába is, ahol az El-Kef, utána jutottak Franciaországba, Montpellier-től nem messze, Kijamba, és hát így szépen lassan bevonultak ezek a, főleg ugye a Gubbio, El-Kef és Tevens Springs bevonultak azon indikátor területek közé, amelyeken kiválóan lehet vizsgálni a Kréta tercier határon lévő kipusztulás nyomait. Mivel a Berkeley Egyetemnek szoros kapcsolata volt a mexikói földtani szolgálattal, ezért Mexikóra, a mexikói öböl területére helyeződött át a kutatási terület, és itt láthatjátok, hogy az El Mimbral, észak-kelet Mexikóban található kréta-terciér határ, mekkora PPT értékben mekkora iridiumot tartalmaz, és körülbelül ilyen értékeket találtak az összes többi impact szatigráfiailag fontos helyen, tehát 600, 800, sőt 1000 PPT értékű iridiumot. Amit látjátok, azért ez hihetetlen kis mennyiség azokhoz a nyomelemekhez, vagy netán a fő elemekhez képest, amiket eddig is ismertünk. És többek között ez is okozhatta a nehézséget, hogy ezeket bizonyítani lehessen. Pontosabban a bizonyítása nem volt probléma, hanem az, hogy magyarázatot adni, hogy mi az a folyamat, ami ilyen rövid időn belül, tehát a 65 millió évvel ezelőtti időszakban ennyi, ekkora mennyiségű iridiumot képes produkálni. Azt addig tudták, hogy nagy mennyiségű iridium van például az epidot övekben, tehát azokon a helyeken, ahol az aszonoszférának az anyaga szinte szabadon jöhet a felszínre, mint például egy ilyen hotspot esetében, vagy a Hawaii típusú vulkáni folyamatok során, de azok is csak valahol így a 100 és a 300 PPT érték körüli iridium produktumot képesek mutatni. Annak a többszöröse az már azt feltételezi, hogy itt valami egészen idegen dolog történt. 1980. június 6-án megtörtént ez a publikáció a Science-ben. Azért is tartom ezt mindenféleképpen a kezembe, mert ugye készítettem róla nektek is fénymásolatot. És ezt tekintjük az impact szatigráfia első lépésének, azaz referencia munkájának, amire ha impact szatigráfiával kapcsolatban vagy KT határral kapcsolatban írunk cikket, semmiféleképpen nem szabad kifelejteni vagy kihagyni. A múltkori órán említettük, vagy említettem a planáris deformációs lemezeket, mint a legfontosabb sok metamorfózis indikátort az ásványokban. Azokat is mikroszkóppal lehet csak látni. Tehát a szkeptikus tudománnyal foglalkozó emberkék először ezt vetették gyakorlatilag Alvarezék órára, vagy nyakára, vagy fejére, hogy miért nem tudjuk mi ezt egyszerűen kutatni, hol vannak a legfontosabb bizonyítékok, mi a legfontosabb bizonyíték? Az iridium anomáliát kilökő vagy okozó valami. Hol van a meteorit kráter? Hol van a kráter? Ez volt az első kérdés, hogy ha ti abban hisztek, hogy itt ez egy meteorit becsapódásnak köszönhető folyamat, akkor hol van a kráter? És ettől a ponttól kezdve elindult, amit mondtam nektek a bevezetőben, talán a földtudományok egyik legáldázabb küzdelme, hogy a bizonyítékot megtalálják egy meteorit kráter létezésére, és nem volt elegendő az, hogy találunk egy meteorit krátert akkorát, ami globálisan képes az iridiumot, a különböző anyagszemcséket szétdobni a légkörben, és akkor onnét a légkörből leülepíteni a szárazföldre, vagy hát netán a tengerbe. Rendkívül hosszú küzdelmek árán a Mexican Oil cég képviselői, akik véletlenül Luis Alvarez témavezetése alatt álltak, mert ugye Luis Alvarezék, ők olajat kerestek a mexikai öbölben, és a munka elkezdése előtt geofizikai méréseket végeztek a mexikai öböl, vagyis a Yucatán félsziget egyik részén, és ezt találták. Itt van a Yucatán félsziget partja, ez itt a mexikai öböl. Itt találtak egy körkörös medencét, aminek itt van a belső gyűrűje, és azt körbeveszi egy másik gyűrű, tehát egy ilyen két félgyűrűből álló körkörös szerkezetet találtak. Homokkőben mészkőben és márgában, és azt utána egy háromdimenziós modellé próbálták átalakítani, amin nagyon szépen kitűnik egy kráter forma, méghozzá az úgynevezett multiringes, vagy multiring, azaz többgyűrűs meteorit kráter, ami viszont azt feltételezi, hogy ezek a többgyűrű szerkezetek 150 kilométeres átmérő felett kell, hogy legyenek, ugyanis ezekre a többgyűrű szerkezetekre láthatunk nagyon szép példákat a Hold felszínén, a Mare Orientalis például ehhez tartozik, de az idáig itt a Földön nem találtak erre bizonyítékokat. És a következő óriási döbbenet, amikor megmérték a központ és a perem közötti területet, 179 kilométer jött ki. A földi viszonylatokban egy 170 kilométeres, vagy mondjuk 180 kilométeres meteorit kráter keletkezéséhez 10 kilométer átmérőjű aszteroidára, vagy kozmikus anyagra van szükségem. A 10 kilométer átmérő az viszont már akkora anyagproduktummal rendelkezik, olyan energiákat képes felszabadítani a becsapódása során, ami globálisan megjelenik az egész Földön. Úgyhogy 10 évvel a Science publikáció után megtalálják a legfontosabb bizonyítékot 1990-ben mexikói kőolajbányászok, és ismét Luis Alvarez, ugye ő mindent megtett azért, hogy ezt bizonyítsa, és megszületett a Chicxulub Project. Elnevezték ezt a krátert Chicxulub kráternek, ami az ősi maja nyelven azt jelenti, hogy az ördög farka. Az ördög farka. És lássunk csodát, az itt lévő cirkonban a úgynevezett shrimp módszerrel, találjátok ki, milyen kor jött ki a kor meghatározás során. Bizony, bizony. Pont a KT határ. Úgyhogy ez egyértelműen bevitte a KO-t a szkeptikus csapatnak. Ezt már nem lehetett meg támadni. És 1994-ben a természet is produkálta a meteorit kráter, a krátereknek az impact jellegét, ugye ismerjük a Shoemaker-Levy 9-es üstököst, amikor a 1994 nyarán a Jupiter felső légkörébe csapódik. A Shoemaker-Levy üstökösnek 12 nagy és 14 kis drabkája ütközik be a Jupiter felső légkörébe, és a Hubble Space Telescope segítségével ki tudták számolni, hogy egyetlen egy kis darabkája akkora volt ennek a becsapódásnak, mint a Chicxulub meteorit becsapódás során tapasztalt vagy kiszámított 10 kilométeres aszteroida átmérő. Tehát azonnal lehetőség nyílt arra, hogy a Hubble Space Telescope-on keresztül karosszékből végignézzük a természet anyánk által produkált impact eseményeket, és még az a szerencse, hogy nem mi kaptuk ezt a sorozatot, mert mondjuk 12-t ebből a becsapódásból azt hiszem, hogy leúszhattuk volna a rólót, mindahányan voltunk. Na most lehet, hogy profánul hangzik, de van multiple impact events, az azt jelenti, hogy az impact események rövid időn belül egymást követik. Egymást követik, ami azt jelenti, hogy durván néhány óra leforgása alatt több kilométer átmérőjű meteorit anyag hullik a Föld légkörébe, és ahogy forog a Föld, az szépen telebombázza, pontosabban a meteorit hullás telebombázza a Föld felszínét, legyen az víz vagy szárazföld. Egy kisebb fajta kipuszulás megfigyelhető a triász és a júra határán is. Na most ilyenkor ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy átessünk a ló másik oldalára, és hogy minden impact esemény. Tehát ha kipuszulás a perm-triász határon, impact. Kipuszulás, triász, júra, impact. Tehát az, arra vigyázzunk, hogy ez így nem működik. De tavaly John Spray a University of New Brunswick, tehát egy kanadai egyetemnek a professzora, hol lettek a kréták? A kréta-terciár határon vannak. University of New Brunswick, UNB, és az ő weblap címét érdemes megnézni. UNB Kanada. Ezen találhatjátok a ma ismert 172 meteorit kráternek a legfontosabb adatait. És az átmérő, a kor és egyéb információkat nagyon szépen táblázatszerűen, vagy netán még műholdas felvételeket is láthattok ezen a honlapon. Na most John Spray tavaly a Science-ben közölt egy cikket, és talált egy Rochechouart nevű meteorit krátert Franciaországban, Dél-Amerikában egy meteorit krátert, és fent Szibériában még egy meteorit krátert. És ez a triász júra határán. Az ő nevéhez fűződik az úgynevezett Multiple Impact Events, tehát nem úgy, mint a Chicxulub esetében, hogy egy hatalmas nagy meteorit kráter csapódott be, hanem a triász júra határán kisebb méretű meteorit kráterek, ezek általában 30-40 kilométeres átmérőt mutatnak, tehát egyenként olyan 2-3 kilométeres átmérőjű aszteroida csapódhatott be, viszont időben rendkívül közel vannak egymáshoz. A következő szempont, ha tudom azt, hogy mondjuk sekélytengeri vagy shelf terület volt itt a Yucatán-félsziget területén a becsapódás során, akkor ha becsapódás, vízbe történő becsapódás, akkor mi a legfontosabb következmény ennek? Mi keletkezik? Cunami. Cunami, japán szó, azt jelenti öböl, öböl hullám. Megtalálták a mexikói öböl közvetlen környezetében, mai Texas, Louisiana, Kuba, a Dominikai Köztársaság területén, Belize területén a cunamira utaló összes jegyet, és a mély döbbenet akkor kapta el a tudós emberkéket, amikor megpróbálta kiszámítani ennek a nagyságát, értékét. Most, amikor sajnálatos módon tavaly december 26-án mekkorák voltak a hullámok? Ki emlékszik rá? Hát az már igencsak nagy, de olyan 17 és 25 méter közötti volt a legnagyobb. Na most a számítások alapján a meteorit becsapódás 340 kilométerre, nem kevesebb, mint 320 méteres magasságú lehetett az első cunami, amit Belize területén, aztán a Haiti szigeteken, Dominikai Köztársaság, tehát ott az Antillák területén, a mai karibi térségben történt felmérés alapján tudtak azonosítani. Na most ennek már azért üledéktani szempontból igen komoly hatásai lehettek. Mondván, hogy egy kicsikét visszagondolok, a Krakatoa kitörése során egy 17.600 tonnás hajó 17 kilométert vágódott be az akkori szárazföld belsejében, valahol a dzsungel kellős közepén találták meg a a Shell-nek a tanker hajóját. Nem a Shell-nek, hanem de Shell-nek, ő volt az első, aki 1867-ben megalapította a céget. Na, hát hogyha az, ami csak 11 méteres magasságú cunamit mondjuk produkált, akkor egy ilyen meteorit becsapódás során attól 300 méteres nagyságú a cunami, és még valami, itt ugye a sekélytenger azt jelenti, hogy durván 300-400 méteres mélységű volt a tenger, tehát gyakorlatilag rövid időre szárazolottá vált az egész terület, és utána hirtelenjében özönvízszerűen ömlött rá a víz erre a területre. Egészen Texas északi részén is találtunk, vagy találhatunk cunami breccsákat, ugye ezek nagyrészt breccsásodott kőzetek, és a turbiditek, pontosabban a turbulens áramlásra utaló összes agyagfrakció, az összes durva homok, finom homok frakció össze-vissza keverve gyakorlatilag egy óriási, kaotikus elrendezése az üledékes kőzeteknek, ami a mai térszint 114 méteres vastagságban most, ugye 65 millió évvel a becsapódás után, 112-113 méteres vastagságban lepi el. Egy márgás, egy erősen márgás alapkőzeten helyezkednek el ezek a breccsára utaló jelek, és japán geológusok viszont rájöttek arra, hogy három hullám volt. Tehát nem csak egyszeri nagy hullám, ami kimosott mindent, és aztán visszahúzódása során, elveszítvén ugye a munkavégző képességét, lerakott minden horrolékot, hanem háromszor döngette meg ezt a területet, természetesen egyre gyengülő erővel vagy energiával a cunami hullám. Ebből megpróbáltam érzékeltetni azt, hogy a közvetlen környezetében azt is mondhatnánk, hogy a proximális, ezt így hívják, a közvetlen környezetében a meteorit kráter a kialakulásánál teljes mértékben nem csak a bioszféra, hanem a litoszféra felső része is, igaz csak néhány száz méteres vastagságban megváltozott. Ezt úgy hívják, hogy proximális. Proximális. A meteorit kráter általában két és félszerese, vagy pontosan a kráter átmérő két és félszeresét értjük a proximális zónának. Tehát itt van mondjuk az átmérő, akkor durván ez a zóna itt helyezkedik el, ez lesz a proximális zóna. Tehát ebben a környezetben, amit látjátok, minden elpusztul, minden átalakul, nem csak a pusztulás, nem csak az erózió, hanem a szedimentáció, az akkumuláció, tehát az ülepedés, az építkezés is fontos feladat. És az, amikor globálisan hat a meteorit becsapódás, azt viszont disztálisnak hívják. Disztális. Ugye a distance angol szóból származik, ez a távolság megfelelő, vagyis távoli. Az, ami a kráter átmérő két és félszeresén túl nyúló terület, azért 170 kilométeres átmérőjű meteorit kráter esetében könnyen beláthatjuk, hogy 500 kilométer a proximális zóna, és ez már akkor globális zónát is jelent. Akkor ide nyugodtan írhatjuk, hogy globális. Az összes ilyen agyag formáció, és az agyag réteg tele van ilyen kis szferulákkal és mikrotektitekkel. Azért szferulák, mert jól lehet a vulkáni tevékenység során is vannak ilyen szferoid alakú vulkáni üvegek, csak nem éppen PPB vagy PPT értékben óriási mennyiségű iridiummal, és emellett még megjelenik a rénium és ozmium is, ami egyértelműen alátámasztja az extraterrestrikus jellegét. Ez még az a jelleg, amikor a hatalmas nagy kőzet anyag, ami becsapódott, pontosan a hatalmas nagy aszteroida tömeg, ami becsapódott 65 millió évvel ezelőtt, ez maradt meg belőle. Ennyi maradt. Tehát hiába keresnénk most a szenes kondritot valahol bent az aszteroszférába beolvadva, sajnos nem találnánk meg, mert a becsapódás során ilyen picike kis frakciókra, ilyen kis gömböcskékre hullott szét. A másik része, meg az ilyen csepp alakú, abszolút felolvadt anyag, ami szintén a mikrotektitek világához tartozik, ilyen kis olvadékok, amelyekben szintén nagy az iridium, rénium és az ozmium arány, és ezek gyakorlatilag majdnem minden az előbb látott 300-valahány helyen megtalálhatóak. Persze óriási nagy szerencse kell ahhoz, hogy ezek az üvegszerű anyagok 65 millió éven át megőrződjenek, hogyha így szépen szeretném magam kifejezni, mert ugye ezek általában, ha netán vízbe kerülnek, vagy bármilyen erózióban gazdag környezetben, akkor azok hamar eltűnnek, feloldódnak, újra akkumulálódnak. Na most ezek a legfontosabb ásványtani bizonyítékok közül még kimaradt a planáris deformációs lemezek említése, és nagyrészt ezeket kvarcon találták meg. Mindjárt mutatom, megtalálom. Ja, itt van. Ezek a planáris deformációs lemezek, ezek hirtelen nyomás hatására, igen nagy nyomás hatására, mert durván a kvarcon 15 és 30 gigapaszkál közötti érték, tehát 1 gigapaszkál az 10 kilobárnak felel meg. Érték mentén a kristály rendszerben, a kristály hátterében és rendszerében található gyenge pontokat megtalálva amorf, azaz üvegszerű csatornák, mikrocsatornák jönnek létre, és ezeket a kvarc anyaga, amorf anyaga tölti ki, és láthatjátok, hogy többféle kristálytani orientációban jelenik meg a planáris deformációs lemez. Tehát ezeknek az orientációja is arra utal, hogy hirtelen az a sok nyomás hatására jött létre. Ezeket nem lehet megfigyelni normális körülmények között átalakult kőzeteken. Tehát ezek lesznek az úgynevezett PDF-ek. PDF az azt jelenti, hogy Planar Deformation Features, és az az általános szabály, hogy minél jobban emelkedik a sok nyomás, a sok hullám nyomása, annál több ilyen orientációt lehet megkülönböztetni. Itt 3-4-et látunk, tehát ez valahol olyan 15-16 gigapaszkál körül lehet. No, de hol van a meteori becsapódás? Gubbiótól majdnem 8000 kilométerre, tehát ez onnét, abból a meteori becsapódásból hullott alá a mai Ancona északi részén. Erre is van egy nagyon jó kis ábra, hogy ezek a PDF-ek egy érdekes eloszlást mutatnak méghozzá a méret szempontjából. Így a szemcse nagyság az eképpen változik. A meteorit kráterhez közel eső területeken, mint például ott Észak-Amerika, Rayton Basin, tehát Colorado, Wyoming, Utah környékén, nagy méretű, 300 mikrométer feletti, vagy 200 mikrométer feletti szemcse nagyságok vannak, és ha megyünk a meteorit becsapódás pontjától egyre távolabb, akkor itt már láthatjuk, hogy a közép kategóriába, vagy a kis méretbe esik bele ez az eloszlás. Tehát a PDF-eknek az ilyen típusú eloszlása is egy igen érdekes dolog. Ez azt mutatja, vagy azt feltételezi, hogy a meteorit becsapódás nem 90 fokos szöget zárt be, hanem valahonnét egy dél mondjuk kelet irányú és szöget bezáró, ami azt jelenti, hogy 60 fokos szöget bezáró becsapódás lehetett, aminek ilyen lesz majd a kidobott anyag eloszlása. Láthatunk egy jóval későbbi példát a Reese meteorit kráter esetében is, ott, ahol ezek az üvegszerű tektitek csak Csehországban találhatók meg, igaz, ugye az 15 millió évvel ezelőtt történt a Reese meteorit kráter kialakulása, de ott is egy ilyen aszimmetrikus eloszlását figyelhetjük meg, főleg a disztális ejektumnak, vagy a kidobott anyagoknak. És ebből azt is láthatjuk, hogy az iridium mellett a PDF-eknek a jelenléte is talán annyira fontos bizonyíték, mint mondjuk a meteorit kráternek a megtalálása. És ma már, hogyha találunk egy meteorit krátert, akkor először a PDF-eket kell igen részletesen leírni, milyen vastagok a különálló PDF-ek, a két PDF között hány mikrométeres a távolság, hány darab kristálytani orientációt tudunk megfigyelni, mert egy orientáció, tehát hogyha mondjuk ezen a képen csak egy irányba hatnának ezek a PDF-ek, akkor az már nem PDF, hanem PF, az a planar fracture, tehát egy ilyen planáris törések csoportjába tartozik, és hogyha egy ilyet találok bármilyen mondjuk földtani képződményben, akkor bizony el lehet gondolkozni rajta, hogy találtunk egy meteorit krátert. Nem könnyű. Ma már úgy néz ki, hogy a szárazföldön, a kontinentális területeken megtalálták azt a 172 meteorit krátert, amit meg lehet találni. És egy-két példa van arra, hogy évente még egyet talán még tudnak bizonyítani, de csak is a PDF-ek alapján. És az érdekesség az, hogy a tengeri területeken nincsenek. Sőt, SEF területeken ismerünk 2 vagy 3, de a mélytengeri területeken nincs meteorit kráter. Ha belegondolok abba, hogy a világtengerek 72%-a részesednek a Föld felszínéből, és onnél gyakorlatilag néhány meteorit krátert ismerek, tehát még bizonyára, ha meg lesz az a kifinomult módszer, ami alapján a mélytengeri meteorit krátereket ki tudom mutatni, akkor ismét újabb krátereket fognak majd bizonyítani, de ott is ez lesz a legfontosabb, hogy ez megvan-e, meg az iridium. Na most azoknál a kőzeteknél, amelyek a hatalmas egy nyomás hatására keveredtek a különböző kifejlődési, tehát földtani kifejlődési kőzetekkel, az úgynevezett Suevit breccia, vagy Polimikt breccia jött létre, és erre van itt egy nagyon szép példa, hogyan néz ki a Suevit, mindjárt felírom a táblára, ez Sueva, ugye a Bajorország latin neve, a provinciális neve, és ezt a kőzetet Suevitnek hívjuk. Ez egy Polimikt breccia, amelyben megtalálhatjuk az eredeti célkőzetnek a kőzetanyagát, legyen az kristályos kőzet, legyen az karbonátos kőzet, mindegy. Megtaláljuk ezeknek a kőzeteknek az olvadt állapotát is, ilyen hatalmas nagy üvegszerű gömbök, folyások figyelhetők meg a breccsában, és azokat, amiket itt elmondtam, az iridiumot, a PDF-eket mind-mind ezekben a kőzetanyagokban megfigyelhetjük. Ez csak egy felvillantás annak, hogy hogyan is néz ki a Suevit kőzetanyag. Ezt megtalálták Belize szigetén, tehát a impact pont, a becsapódás az igen közel, 380 kilométerre, és ez is lehet egy következő bizonyítása annak, hogy a Suevit, mint harmadik legfontosabb bizonyíték megjelenik a Chicxulub eseménnyel kapcsolatban. Immáron három fontos bizonyítási eljárást is átélt, túlélt a KT határunk, ezért azt mondjuk, hogy ugye három a legstabilabb pont, minimum, ezért így most ma már a szakma, geológusok, geokémikusok, üledéktanászok nagy része elfogadja ezeket az érveket. Úgyhogy Vincent Curtio, Cambridge Egyetemnek az egyik geológusa, meg is írta ezt könyvében. ő megpróbálja ütköztetni a dekkán trap bazalt tevékenységet a kréta-tercier határon tapasztalt Chicxulub impact eseménnyel. Ezt ajánlom akkor figyelmetekbe. És joggal felmerülhet bennetek, hogy mi van a magyarországi viszonylatokkal. Nem is olyan régen a Magyar Állami Földtani Intézetben Detre Csabának a vezetésével 1994 és 99 között volt egy úgynevezett IGCP program, ez az International Geological Correlation Program, és azon belül volt egy The Use of Extraterrestrial Spherules as a Tool for Age Determination, valami ilyesmi volt az alcíme a projektnek. A lényeg az, hogy Magyarországon találtak olyan szferulákat, amelyek ezekhez a szferulákhoz hasonlítanak. Igen ám, csak az a probléma, hogy Perm-Triász határon, ez a Bükkben, Grennavár környékén és a Bálvány hegy lábánál található. Ehhez hasonló szferulákat találtak, amelyeknek igen nagy volt a C14-es izotóp száma. És a konklúzió végül is az volt 1998-ban, amikor a Detre Csabáék részt vettek az LPSC konferencián, a Lunar and Planetary Science Conference Houstonban, hogy egy közeli szupernova robbanásnak az eredménye lehetett az, hogy a kréta-tercier határhoz még nagyobb mértékben az addigi fajoknak a 90%-a Perm-Triász határon eltűnt, és a szupernova robbanásnak igen nagy a neutronfluxusa, igen nagy a különböző rádióaktív anyagoknak a közlése a bioszférába, tehát itt megjelent egy ilyen magyar, mondjuk jelentőségű munka is, ami azt bizonyította, hogy a Perm-Triász határon is kozmikus folyamathoz köthető a kihalásoknak az értéke. Detre Csabának a munkáját egyébként megtalálhatjátok az interneten is. Mi történt a Perm-Triász határon címmel? Akár a Bükknek a honlapján, tehát az a www.buk.lab.hu, vagy a földtan.lab.hu. Benne volt még Don György, Detre Csaba, Solt Péter, Szaniszló, jó magam is benne voltam egy-két ilyen cikkben. Úgyhogy csak az volt a legnagyobb probléma, hogy egyetlen egy helyen találták. Ugye azt mondtam, hogy egy fecske nem csinál nyarat, tehát nemzetközi porondon pillanatok alatt ezt meg tudták azzal támadni, hogy jól lenne, ha minél több ilyen PT határól szerzett bizonyítékunk lenne. Kettő, C12-es izotópnak az aránya, ez nem minden esetben azért növekszik meg a földi környezetben, mert hogy szupernova robbanás történt. Három, hol van a szupernova robbanásnak a helye? Na most a másik még, amit szeretnék gyorsan felvillantani, fantázia rajz arról, hogy milyen is lehetett ez a becsapódás. Itt az, ami igazán fontos lehet, az a hatalmas nagy mennyiségű víz párologtatása a légkörbe. És megint beindult a fantázia, hogy ugye nagyon nagy mennyiségű kén-dioxid, szén-dioxid víz került a légkörbe hirtelen, hogy annak milyen hatása lehetett a földi légkörre. És itt már akkor jöhetnek azok a kérdések, hogy tényleg hogyan magyarázhatjuk meg a meteorit becsapódás után azt a nagyon gyors kihalást. És egyesek szerint akkora mennyiségű víz kén került a légkörbe, hogy a kénsavas esők a dinoszaurusz tojásokat gyakorlatilag még a kikelés előtt fellazították, és állítólag genetikailag kódolva van a hüllőkbe, hogy ha fellazul a tojás, akkor ugye nem kell megküzdeni azért, hogy ki kopogtassa magának a kemény héjat, és ebbe pusztultak bele. Erre találtak egy nagyon szép példát a Gobi-sivatagban, nem olyan rég amerikai kutatók, hogy tömegesen a tojásokban benne vannak a kis dínók, és éppen a kikelés előtti stádiumban kapták a vulkánkitörést. Most ez az egyik. A másik meg valószínűleg mindennek a pH értéke megváltozhatott. Tehát azok az növények, amikkel ezek a hatalmas nagy növényevő brontosaurusok, diplodokuszok táplálkoztak, azoknak a pH értéke megváltozott, pontosabban annak a kémiai összetétele jellege, az íze megváltozott, ez nem tetszett a dinó gyomornak és kampec. A másik, még ami még lehetséges, hogy beköszöntött a nukleáris tél, ugye óriási mennyiségű szilárd anyag került a légkörbe, nukleáris tél, általában 3 éven át tartó nukleáris tél során a fotoszintézis teljes mértékben leállhat a Földön, hogyha 3 éven át nem lenne napsugárzás, vagy csak ez a szórt napsugárzás lenne. Ezek a hatások véleményünk szerint egyszerre jelentkeztek, tehát egy olyan világban, ahol a dinók 70-80 tonnás és több méteres hosszúságú dinóknak a világát pillanatok alatt átveszik a melegvérű, kis szőrös, patkány nagyságú vagy nyúl nagyságú emlősök, az arra ad bizonyítást, hogy ezek a kis méretű állatkák tudtak leghamarabb végül is hozzászokni vagy alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez, és ebben az esetben valahol a barlangok mélyén, mélyedésekben vagy magasabb hegyekben túlélve indulnak el hódító útjukra, hogy aztán később a darwini evolúció alapján mi emberek is lepotyogjunk a fáról. Na most ezek az elméletek nyilván már óriási vitákat képesek mondjuk generálni egy-egy ilyen konferencián, vagy ütköztetni mondjuk egy-egy ilyen publikációban. De azért érdemes eljátszani ezekkel a gondolatokkal, főleg akkor, hogyha hirtelenében nem... Ja, Bruce Bohr, denveri születésű fizikus, nem megy ki a Yukon folyó partjára, és nem talál egy 60 millió évvel ezelőtti dinoszaurusz csont maradványt. Úgyhogy kezdődik a kör előről. Yukon folyó, Yukon az akkor is szubarktikus terület volt, tehát hideg környezethez szoktak, és az argentinok nem jelentik be, hogy ők meg találtak egy 59 millió évvel ezelőtti T-rex félét, és aztán majd később a brazilok most néhány évvel ezelőtt bejelentik, hogy egy dinótojást találtak, ami 47 millió évesre jött ki. Vajon rossz a kormeghatározó módszerük? Vajon ennyit hibáznak azok az emberek, akik előtte már 50 éve kipróbált szakemberek voltak? 3. Hogy a Yukon folyónak a nagyon közeli, a KT határoz nagyon közeli dinó csontja, az nem jelenti-e azt, hogy a becsapódás után egy kis testű, nem, ezek nem nagy testű dögök, kis testű állatkák képesek voltak azért a dinók világából megmenekülni, és alkalmazkodni egy picikét a hideg környezethez, és vajon, amit most mi megeszünk, csirkét, az nem ehhez a világhoz köthető-e? Ilyen hülye kérdések foglalkoztatják a jó népet most jelen pillanatban ezek a dolgokkal, de amint látjátok, rendkívül egyszerű kérdések. A kérdéseket csak is úgy tehetjük fel a megfigyeléseken. Ugye úgy próbáltam az előadást is felépíteni, hogy azok az egyszerű kérdések, hogy miért tűntek el olyan gyorsan ezek a dögök, miért váltotta fel őket egy teljesen másik, ami aztán ugyanúgy képes meghódítani a szárazföldet, a levegőt és a vizet, mint a dinók, sokkal rövidebb időn belül, és aztán ott vagyunk a 21. órában mi is emberek. Tehát messze menő következtetés kellene levonni, akkor azt is mondhatnám, hogy nem lett volna a Chicxulub, akkor a darwini evolúciót sem tudtuk volna megírni. Sőt, Ádám se próbálkozott volna Évával, úgyhogy... Jó, köszönöm szépen a figyelmet, akkor én befejeztem. Egy kis szünetet tartsunk, jó?
Elhangzott Impact Stratigráfia, Gucsik Arnold előadása. Az ELTE TTK-n 2005. októberében elhangzott előadás felvétele.